A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
Jó estét kívánok, a mikrofonnál Nagy Károly. A nap vendége pedig Kránic Péter Pál, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója. Jó estét kívánok.
Jó estét kívánok.
Nem annyira szoktunk beszélni, kivéve amikor háború van, a Kaukázus térségéről, Dél-Kaukázus térségéről. Most viszont Örményország és Azerbajdzsán is úgy tűnik, hogy nem csak hogy nyit, hanem még tovább nyit az amerikai diplomácia felé, mert ott volt J.D. Vance alelnök. Eleve J.D. Vance-re, amióta Donald Trump az elnök, nem sok külügyi megbízatás hárult. Milyen indokokkal vagy szándékokkal mehetett oda az amerikai diplomácia, főleg alelnöki szinten?
Azért az alelnöki szint is egy nagyon magas szint, tehát ez a legmagasabb szintű amerikai delegáció a régióban 2005 óta, amikor az ifjabb Bush, George W. Bush amerikai elnök Grúziába látogatott, és egyébként ez is érdekes, hogy ezúttal nem látogatott el az amerikai alelnök Grúziába, erről is ejthetünk majd néhány szót, tehát ez az alelnöki látogatás is egy nagyon magas szintű és jelentős látogatás. Azonban tény és való, hogy a tény, hogy egy alelnök írja alá a stratégiai partnerségi megállapodást Azerbajdzsánnal, az néhányaknál szemöldök felvonást eredményezett, hogy mégis milyen autoritással bír az alelnök, mivel az elnök, hogyha az alelnök is elég a stratégiai partnerségek megköttetésére, akkor ezt miért nem teszi meg gyakrabban. Tehát nyilván ez most nem egy olyan nagyon életbevágóan fontos kérdés, hogy pont ki írja alá, de mégiscsak jelzi azt, hogy nagyon fontos az Egyesült Államok számára a régió, de azért annyira nem, hogy Trump személyesen látogasson el, már csak azért sem, mert ez azért egy elég jelentős biztonsági kockázatokat rejtő régió Irán és Oroszország tőszomszédságában.
Hát hiszen ugye Oroszország és Ukrajna között háború van, Irán meg nem tudjuk, hogy mikor ez háborúban, mert hogy ez hetek óta már egy ugyanúgy lebegtetett dolog, mint ahogy egyébként maga az egész orosz-ukrán háború és a mögöttes tárgyalás sorozat. J.D. Vance alelnök látogatására visszatérve, ugye Örményország és Azerbajdzsán között 2020-ban, aztán rá nem kis időre volt két rövid lefolyású háború, teljes azeri győzelmekkel, és hát tavaly egyfajta ilyen megállapodási szándékot, megbékélési szándékot mégiscsak Donald Trump előtt jelentettek be az Egyesült Államokban a két ország vezetői. Miért annyira fontos túl a diplomáciai erőfeszítéseken, a diplomáciai béke erőfeszítéseken az Egyesült Államok számára ez a régió? Mit látnak ott, ami adott esetben mondjuk Oroszország szemét is szúrhatja?
Ahogy Bush elnök 2005-ös látogatása során is, úgy most az idei Vance látogatás kapcsán is egy nagyon fontos szempontot emelnek ki az elemzők, mégpedig azt, hogy az Egyesült Államok számára és a teljes nyugat, az euróatlanti térség számára a Dél-Kaukázus egyfajta folytópontja annak a folyosónak és konnektivitási, infrastruktúrális és közlekedési hálózatnak, amely a Kaszpi-térség, a fosszilis energiahordozókban rendkívül gazdag Kaszpi-térséghez, valamint azon túl a ritka földfémekben és egyéb nyersanyagokban szintén rendkívül gazdag közép-ázsiai régióhoz biztosít hozzáférést az Egyesült Államok számára. Korábban ugye ez a folyosó Grúzián keresztül futott, és a mai napig ott fut, tehát Bakuból, amelynek a kikötője az egyetlen jelentős tengeri összekötetést biztosít Közép-Ázsiával, valamint hát ugye a bakui és az azerbajdzsáni kőolaj és földgázlelőhelyekhez is. Bakuból Tbilisin keresztül fut az út Törökországba, a Csajháni kikötőbe, valamint az erzurumi földgázvezetékekhez, illetve az Erzurumból Európába és a kikötőkbe futó földgázvezetékekhez. Most azonban azáltal, hogy Örményország és Azerbajdzsán úgy tűnik, hogy képes lesz lezárni az évtizedek óta zajló karabahi háborút, valamint szintén kérdéses Grúziának a nemzetközi helyzete, az euróatlanti térségben betölteni vágyott helyzete, így rendkívüli módon felértékelődött ez a nagyon rövid útvonal, ami Törökország és a Kaszpi-tenger között Azerbajdzsánon és Örményországon keresztül fut. Az örmény szakasz, amiről rengeteg vita folyt az elmúlt években, az mindössze 42 kilométer hosszú, közvetlenül az iráni határ mellett, és hát egy relatíve alacsony tőkeigényű beruházás révén egy rendkívül gyümölcsöző folyosót lehet itt létrehozni. Azonban hozzátenném, hogy ez a kereskedelmi konnektivitási jellege ennek a folyosónak, mondhatjuk azt, hogy csak másodlakos, ez alapvetően egy geopolitikai projekt, hiszen ott van Irán tőszomszédságában, ahol a NATO-tag Törökország, az Izraellel és az Egyesült Államokkal stratégiai partner Azerbajdzsán, valamint az örmény szakaszon amerikai biztonsági magánvállalatok biztosíthatják ezt az útvonalat, ami hát az iráni félelmek szerint és az orosz félelmek szerint is egyfajta akár felvonulási területként, de mindenképpen utánpótlási útvonalként is funkcionálhat, és hát egy tulajdonképpen egy ütőere lesz az atlanti térségnek itt a tágabb közel-keleten folytatott biztonsági, hírszerzési és egyéb tevékenységeinek.
Hogy nem ágáltak, vagy legalább tiltakoztak ez ellen az oroszok?
Hát igen, ugye Oroszország és az Egyesült Államok jelenleg is a kapcsolataik revitalizációján, normalizációján dolgoznak, és hát ugye kilátásban van egy megállapodás Washington és Moszkva között, és ez felülírja a dél-kaukázusi potenciális konfliktusnak a kiélezését. Először Oroszország is és az Egyesült Államok is szeretné lezárni az ukrajnai háborút, és hogyha esetlegesen kenyértörésre kerülne a sor Dél-Kaukázusban, akkor azt csak és kizárólag utána időzítenék. Tehát egyelőre még mind a két fél próbálja lehelyezni az asztalra a bábúit, hogyha ezt egy ilyen saktáblaként fogjuk fel, és még nem indult be a konkrét küzdelem, nyilván a háttérben zajlanak nagyon jelentős erőfeszítések. Viszont az a szereplő, aki nyíltan beleállt ebbe a kérdésbe, az Irán, az Ajatollahnak a külügyi főtanácsadója, ő kijelentette explicite, hogy ha ez megvalósul, akkor ez a folyosó, amit TRIP-nek neveznek, a Trump Route for International Peace and Prosperity, ez a 42 kilométeres szakasz, tehát ez a folyosó lesz a sírja ezeknek az amerikai fegyvereseknek, zsoldosoknak, ahogy Teherán hívja, tehát, hogy azzal fenyegetőznek, hogy fegyverrel fognak beavatkozni, hogyha ez megvalósul.
Amíg az irániak sok mindent mondtak már, aztán, hogy abban mi valósul, meg az más kérdés, meg hogy mire van ereje az országnak jelen pillanatban. Most egy nagyon pici zárójelet nyitva, ha mondjuk ott történik valami, akkor ez is oka lehet egy Irán elleni beavatkozásnak? Persze mondjuk egyelőre gondolom, ki kéne az épülni a infrastruktúrának, komoly szállítások el kéne, hogy kezdődjenek, de ott már ugye nem csak geopolitikai, hanem gazdasági érdeke is sérülne az Egyesült Államoknak.
Így van, és ez is nagyon jól mutatja azt, hogy az ilyen geopolitikai projekteknek az alapja mindig a gazdasági érdek. Tehát amikor dollármilliókról, milliárdokról szóló befektetések és beruházások kerülnek veszélybe, akkor ott megnövekszik a politikai és katonai konfliktus lehetősége is, és igen, ez nem zárható ki, hogyha egy vagy két év múlva itt beindul a forgalom, és egy iráni támadás éri, akkor az okot szolgáltathat akár amerikai, vagy akár NATO partnerek által folytatott intervencióra, de hát egy-két éves távlatban Irán tekintetében gondolkodni rendkívül nehéz. Ezt még egyelőre csak egy lehetőségként, egy potenciális forgatókönyvként lehet kezelni, de addig még nagyon sok víz fog lefolyni az Eufráteszen.
Említette Grúziát, illetve nem véletlenül abban az értelemben nem említette, hogy J.D. Vance alelnök ugye nem ment oda, és hát ennek jó oka van, mert a 2005-ös látogatás után, ami az utolsó volt amerikai vezetőtől, volt 2007-ben egy rövid lefolyású háború Oroszország és Grúzia között. Pár nap alatt gyakorlatilag az orosz hadsereg megverte a grúz hadsereget, és hát azóta is inkább, mint hogyha az orosz befolyás érvényesülne ott, mint a nyugati. Ezért nem erőltetik ezt olyan az amerikaiak, vagy legalább esetleg ennyi gesztust tesznek, hogy ha már Azerbajdzsánba és Örményországba elmennek, akkor mondjuk Grúziát egyelőre mondjuk úgy, hogy békén hagyják.
A 2005-ös látogatás az egy nagyon kedvező geopolitikai környezetben zajlott le, ugye szűk másfél évvel a 2003-as rózsás forradalom után következett be, ugye ez volt az egyik első színes forradalom a posztszovjet térségben, és ezekben az években nagyon úgy tűnt, hogy Grúziát sikerül valahogy berántani az euróatlanti tágabb értelemben vett politikai közösségbe. 2008-ban volt a háború, és ebben az évben volt egyébként a bukaresti NATO csúcs is, amin kimondták, hogy Grúzia NATO tag lesz, és ezen a csúcs találkozón mondták ki egyébként, hogy Ukrajna NATO tag lesz, és ugye az orosz-grúz háborút és a krími annexiót is erre a döntésre vezetik vissza egyes elemzők. Tehát igen, a Bush látogatása az ennek a poszt 2001. szeptember 11-i úgynevezett Bush doktrínának az egyik eleme volt, csapás iránya volt ez, amit manapság köznyelvben a demokrácia exportnak nevezünk. Egy egészen más stratégiát alkalmazott akkor az Egyesült Államok, ugye többek között olyan multilaterális együttműködések révén, mint a NATO békepartnerség, amiben Grúziát is bevonták, valamint a civil szférán keresztül, a USAID és egyéb pénzcsapokon keresztül támogatták a demokratikus átmenetet ezek ezekben az országokban most egy egészen más stratégiát folytat az Egyesült Államok, és az látszik, hogy Washington nagyon-nagyon óvatosan kezeli most Grúziát. Én egyébként szakértői véleményem szerint az nem igaz, nem a teljes igazság, sőt, talán csak az igazságnak egy nagyon pici keszelete azt, hogy kijelenteni, hogy orosz párti lenne, vagyis hogy orosz irányba húz politikailag, Grúzia külpolitikailag, tehát Oroszország és Grúzia között semmiféle diplomáciai kapcsolatok nincsenek, sőt, egyébként az abháziai és dél-oszétiai rendezést fenntartott nemzetközi mechanizmus, a genfi párbeszéd, az minden évben összeülnek, ott vannak az EU-s képviselők, grúzok és a déloszétok és abházok és oroszok, és ezeknek soha nincsen semmilyen valós eredménye, sőt, most a legutóbbi fordulón, novemberben, amikor szóvá tettek egy kicsit is kényesebb kérdést a grúzok, akkor az oroszok egyszerűen felálltak és kimentek a tárgyalásról, tehát, hogy tényleg igaz, hogy Grúziának 1/5 a mai napig orosz megszállás alatt áll, és ez a konfliktus, amíg nincsen rendezve, addig Grúzia és Oroszország nem lesz sohasem partner, politikai partner. Gazdaságilag igaz, hogy közeledtek egymáshoz. Grúzia egy picike ország, picike gazdaság, 3,7 millió fő, és ott vannak a nagy atomhatalom Oroszország tőszomszédságában egy stratégiailag rendkívül jelentős területen, és egészen egyszerűen a grúz kormányzat, ami 2012 óta hatalmon van, a grúz állampárt Tbilisiben, nem hajlandó bármilyen szinten is provokálni a Kremlt. És ez szerintem egy felelősségteljes magatartás, zárójel bezárva. Tehát Vance és a washingtoni adminisztráció egyelőre úgy tűnik, legalábbis az ilyen gesztusok révén, mint ami a mostani látogatás is, hogy nem látogatott el Tbilisibe, azokat a jeleket küldik, hogy egyelőre Grúzia sorsával és jövőjével még nem akarnak érdemben foglalkozni, még kivárnak ők is, egyébként az oroszok is, és minden szereplő, és ezért terelődött a figyelem Örményországra és Azerbajdzsánra, és ez a két ország, bár évtizedek óta háborúban áll, és rendkívül sok nagyon terhes történelmi, kulturális egyéb konfliktus terheli ezt a két népet, abban viszont nagyon is hasonlóak, hogy két posztszovjet, dél-kaukázusi posztszovjet szomszédos országként próbálnak kilépni az orosz és szovjet gyarmati múlt árnyékából, és változtatni a külpolitikai, külgazdasági kapcsolatrendszereiken, és Örményország számára ez különösen fontos, de egyébként Azerbajdzsán számára is, de Örményország számára már csak azért is, mert ez az egyoldalú függés, ami fennállt Oroszországgal évtizedekig. Az egész egyszerűen nem volt kifizetődő, nem volt képes garantálni a biztonságát, és egyébként meg a gazdasági fejlődését sem. És a Vance-nek a mostani útja, még a legnagyobb szakértőket is meglepte, hogy mennyire eredményes volt a gazdasági együttműködésben is. Tehát Örményország történelmének egyik legnagyobb beruházását jelentették be. Örményországban fog létesülni a világ egyik legnagyobb mesterséges intelligenciával foglalkozó adatközpontja és szuperkompjútere. 4 milliárd dollár értékben fog vásárolni NVIDIA eszközöket ennek a szuperkompjúternek a létesítéséhez, olyan chip technológiákat fognak alkalmazni, amit a világon nagyon kevés helyen, és ez is amerikai vállalat fejleszti egyébként, a Firebird, és ez a Firebird egyébként amerikai örmények által alapított vállalat, és most részt fog venni az úgynevezett aranykupola, tehát az amerikai légvédelmi rendszer kialakításában is, és a légvédelmi rendszernek is be fog dolgozni ez az örményországi vállalat és szuperkompjúter, tehát már csak ez is egy olyan jelentős beruházás, ami egyszerűen megemeli a tétet a régióban, az, hogy Amerika ott van, onnantól kezdve Amerika ott is akar maradni. De ezen kívül még ki kell emelni azt, hogy most aláírtak egy keretmegállapodást a nukleáris együttműködésről is, Örményország és az Egyesült Államok egy kis moduláris reaktort fog létesíteni az Egyesült Államok Örményországban, ahol Örményországban egyébként már évtizedek óta működik a régió egyetlen egy atomerőműve, a Metsamor atomerőmű, ami egy nagyon elavult régi szovjet gyártmányú reaktor, és tényleg nagyon rossz állapotban van, tehát idén fél évre le is kell zárni, mert karbantartási munkálatokat kell folytatni rajta, viszont emellett megépülhet egy amerikai technológiájú atomreaktor is, tehát ez is egy nagyon jelentős lépés, és még egy sor ilyet fel lehetne sorolni, tehát azt hiszem, hogy ezt az örmény kormány elég sikeresen lezongorázta.
Pont egyébként a diaszporára akartam rákérdezni, hogy az örmény, az országtól távol élő örmény népesség, ez hogyan tudta befolyásolni ezt a találkozót, de akkor igencsak jól tudta, lehet, hogy ezért is jöhetett létre. Azerbajdzsán is be tudott jelenteni hasonlókat, vagy ott távolabbról indulnak?
Pont a mai napon olvastam egy nagyon rövid elemzést egy azerbajdzsáni szakértőtől, aki szintén elismerte, hogy ebből a diplomáciai dömpingből most egyértelműen Örményország jött ki jobban, bár hozzá kell tenni, hogy Azerbajdzsán is aláírta Örményország után egy évvel egyébként a stratégiai partnerségi megállapodását az Egyesült Államokkal, amiben elsősorban a konnektivitás, tehát itt a középső folyosó és a Kaszpi-tengeri fizikai közlekedés és szállítmányozási infrastruktúra fejlesztésével kapcsolatban, de energetikai, biztonságpolitikai, valamint új elemként Örményországhoz hasonlóan szintén az AI és az adatipar szektoraiban való együttműködést irányozták elő, azonban ez csak egy papír egyelőre. Itt még nem jelentettek be olyan konkrét fejlesztéseket, beruházásokat, mint Örményországban, és egyébként visszatérve a diaszpórára, még egy érdekes szempontot szeretnék felhozni, hogy a mostani Trump adminisztráció, a második Trump adminisztrációt nevezték sokan, még amikor megalakult a legörménypártibbnak, és egyébként ez elsőre nagyon furcsán hangozhat, és egyébként a gazdasági érdekei, az Egyesült Államok gazdasági érdekei is elsősorban Azerbajdzsánhoz fűzik itt a régióban, az ExxonMobil, a Chevron, egy sor amerikai olajvállalatnak vannak érdekeltségei az azeri fosszilisekben. Azonban mégis kevesen beszélnek róla, hogy Marco Rubio külügyminiszter még korábban szenátorként az egyik leghawkish-nak mondják ezt Amerikában, tehát az ilyen
leghéja.
Tehát mindenesetre egy nagyon kemény vonalas külpolitikát folytatott a Dél-Kaukázussal kapcsolatban, és ő volt az egyik szellemi atya az Azerbajdzsánt elítélő, sorozatban többször elítélő kongresszusi és törvényhozási határozatoknak. Ezen kívül nem csak Rubio, hanem Tulsi Gabbard, aki a Nemzetbiztonsági Hivatalnak a vezetője az Egyesült Államokban, ő pedig még Rubion is túltett, tehát ő még a nemzetközileg el nem ismert hegyi Karabah köztársaságban is járt, még a 2020-as háború előtt népirtással vádolt a Törökországot és Azerbajdzsánt, és nagyon-nagyon hangosan és aktívan kiállt az örmények érdekei mellett, valamint a 24-es választások, amerikai törvényhozási választások során is több mint 70 olyan képviselő került be a szenátusba és a kongresszusba, akiket az amerikai örmények egyik első számú képviseleti szervezete, a Nemzeti Örmény-Amerikai Nemzeti Bizottság támogatott, tehát ilyen tulajdonképpen egy ilyen örmény lobbistának is akár tekinthető. Igen, az örmény lobby nagyon jelentős volt ebben az egész folyamatban.
Az, hogy mondjuk kiállnak egy ország mellett politikailag, az egy szép dolog, de az elmúlt időszakban azért láttuk, hogy ez nem mindig párosul a nagy baj esetén valódi segítséggel, védelemmel, mint hogy az örmények ezt megtapasztalhatták a két Azerbajdzsán elleni háború során. Mind a két ország vezetése most vallástól, beállítottságtól függetlenül nagyon-nagyon rá van kényszerítve az amerikaiakkal való együttműködésre, vagy például az azeriek több oldalra is játszanak.
Az azerieknek nyilván elsősorban a legeslegfontosabb külpolitikai partnere az Törökország, de a védelemipar és a haderőfejlesztés tekintetében egyébként nem is Törökország, hanem Izrael a legfontosabb partnere, és ennek nyilvánvalóan elsősorban az Iránnal szembeni aggodalmak és esetleges külpolitikai célok vezérlik Bakut. Alapvetően nincsen rászorulva, mármint Azerbajdzsán, mert például a haditechnológiáját a régi szovjet rendszerű típusú vadászgépektől kezdve a tankokon át, meg az új drón technológiákig, azokat már rég lecserélte, és új modern török, izrael és egyébként mindenhonnan a csehektől is vásároltak lőszert is. Tehát már lecserélte, tehát nincsen kitéve az orosz szállítmányoknak annyira, mint amennyire Örményország volt kitéve még 2020-ban, tehát akkor az örmény hadsereg szinte kizárólag orosz haditechnikát alkalmazott, de a 22-es invázió óta szinte leálltak az orosz szállítmányok Örményország irányába, ezért Örményország rendkívüli mértékben ki van téve az új partnereknek ebből a szempontból, de egyébként nem is elsősorban az Egyesült Államokra, hanem India az, aki ellátja fegyverekkel Örményországot.
India? Ez mondjuk nagyon új. India ennyire aktivizálta magát a fegyverpiacon?
Hát egyébként India nagyon aktivizálta magát globális értelemben véve is a fegyverpiacon, tehát amíg még egy évtizeddel ezelőtt szinte sehol nem voltak ebben a szektorban, most már az egyik legnagyobb export potenciállal rendelkező fegyveripari szereplőnek számít. Rendkívül érdekes, hogy Örményország az első számú piaca, és Örményországnak is az első számú beszállító piaca India, és ez egyébként most egy kicsit más irányba tereli a beszélgetés, de szerintem nagyon érdekes, hogy miért pont India. Két legfontosabb okként az egyik az, hogy Azerbajdzsán pedig Pakisztán támogatja, és nagyon szoros a török, azerbajdzsáni-pakisztáni együttműködés a védelemiparban és a katonai védelmi együttműködésben. Ez is egy hosszú történet, ami a több évtizeddel, sőt az iszlám révén és egyéb kulturális szempontok révén már egy régebbi múltra visszatekintő együttműködés. Azonban azt is láttuk, hogy Azerbajdzsán és Törökország technológiával és lőszerekkel látja el Pakisztánt, és ezeket a lőszereket és fegyvereket alkalmazza is Pakisztán, akár Kasmírban is, amikor volt legutóbb Kasmírban a pahalgami terrortámadás, azt követően is az eszkaláció során azerbajdzsáni fegyverszállítmányok érkeztek Pakisztánba, tehát Indiának egyfajta ilyen proxy háborúja lehet ez a Karabakh körüli konfliktus. Másrésztről pedig Indiának nagyon jelentős az észak-déli folyosó fönntartása, ami Oroszországot, tehát akár Szentpétervártól, a Kaukázuson át, Iránon keresztül a Perzsa-öbölön át, egészen Indiáig fenntart egyfajta forgalmat. Itt nyilván Oroszország és Irán a két első számú érdekelt fél, de India számára is ez egy nagyon jelentős korridor, folyosó. Tehát két elég jelentős szempontot is figyelembe vett India, amikor beleszállt ebbe a konfliktus helyzetbe, és nagyon jelentős drónelhárító eszközöktől kezdve nagyon szuper fejlett technológiával látta el az örmény hadsereget.
Hát az örményeknek nagy szükségük lett volna egyébként 2020-ban, meg utána 22-ben is fejlett drón elhárító technológiára, erről valószínűleg sokat tudnánk mesélni. Folytatjuk majd Kránic Péter Pállal, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatójával, a J.D. Vance amerikai alelnök látogatásával kapcsolatos beszélgetésünket a hírek után.
Hamarosan folytatódik a nap vendége.